ige hirdetésem alapigéje, írva található az imént felolvasott ige szakaszban, a Lukács evangéliuma 12. részének 35. versében a következőképpen. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Kedves testvéreim, ki szeret várni? Én azt hiszem, hogy ebben a felgyorsult tempójú világban, amiben élünk, a várakozás az nem túl népszerű. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy mennyire nem szeretjük azt, amikor valamilyen hivatalos ügyben telefonálunk, és egyszer csak azt halljuk a vonal másik végén, hogy kérem, tartsa. És aztán elindul valamilyen zene, és perceken keresztül hallgathatjuk a kagylónál. Emiatt a felgyorsult tempó miatt, amiben élünk, a 21. század arról szól, hogy a különböző szolgáltatásokat nyújtó cégek igyekeznek lecsökkenteni az ügyfeleiknek a várakozási idejét. Ezért találták ki a fénykép előhívókban, hogy akár egy órán belül is megkaphatjuk a képeket, ezért vannak gyors éttermek, ezért rendelhetjük meg a vonatjegyet az interneten, vagy intézhetjük el a banki teendőinket telefonon, vagy ezért állhatunk be egyes boltokban az úgynevezett gyors kasszához. Nem nagyon szeretnénk várni. De figyeljük csak meg, hogy milyen érdekes, ahogy a felnőttek tanítják a gyerekeket, hogy hogy kell türelmesen várni. Milyen sokszor elhangzik az, hogy majd vacsora után, vagy majd ha nagyobb leszel, majd talán jövőre. Várd ki a születésnapodat. Olyan könnyű másokat tanítani, oktatni, hogy hogy kell várni. De vajon ez hitelesen hangzik el a mi szánkból? Mert gondoljuk csak bele, hogy milyen mérgesek szoktunk lenni, amikor sorban állunk, és az előttünk lévőnek éppen valami gondja akad a vonalkódnak a leolvasásakor. És nekünk emiatt néhány perccel tovább kell várakoznunk. Vagy talán mindannyian láttunk már ideges sofőröket, akik rádugálnak az előttük lévőre, mert nem szágúdodik úgy, mint ők. Vagy lehet, hogy már velünk is előfordult, hogy amikor megnyomtuk a liftnek a hívó gombját, és nem érkezett meg 10 másodpercen belül, akkor idegesen újra nyomkodni kezdtük, minthogyha azzal bármit is tudnánk gyorsítani a folyamaton. Az embernek az élete tele van várakozással. Van olyan, amelyik csak néhány pillanatig tart, amikor a piros lámpából zöld lesz. Van olyan, amelyik egy kicsit hosszabb ideig tart, néhány hétig, esetleg hónapig, vagy évekig, mikor valaki megpróbál egy betegségből felépülni. És van olyan várakozás, amelyiknek egy egész életen át kell tartania. Erről a harmadik várakozásról hallunk az igében. Erre a várakozásra tanít bennünket Jézus ebben a példázatban. Figyelmeztet bennünket, hogy senki nem tudja, hogy mikor jön el újra közénk. Ezért nekünk mindig készen kell állnunk az ő fogadására. És nem csak most, így az adventi időszakban kell egy kicsit több figyelmet szentelnünk neki, hanem tulajdonképpen nekünk az egész életünknek egy adventi időszaknak kell lennie. Nem csak most kell őt buzgón várnunk, hanem mindig. Azért, mert a várakozás hozzá tartozik a keresztény életmódhoz. Nekünk a folyamatos várakozás állapotában kell lennünk. És ennek a várakozásnak nem akármilyen várakozásnak kell lennie. Hiszen mi valami nagy jót várunk. Krisztusnak a visszajövetelét. És ezért ennek a várakozásnak örömtelinek kell lennie. De sajnos sokaknak a várakozása az nem, hogy nem örömteli, de kifejezetten színtelen, ízetlen. Hiszen sokféleképpen lehet várni. Lehet várni valamire egyedül és másokkal. Lehet várni úgy, hogy a családban igazából csak engem érdekel, hogy közeledik a karácsony. Igazából csak én szeretném hallani az igét Szenteste. De inkább nem is mondom meg a többieknek. Inkább nem szólok otthon, csak hogy ne legyen veszekedés. Csak az a baj, hogy ilyenkor az én várakozásom sem az igazi. Mert ilyenkor nem lehet teljesen örömteli egy várakozás. Vagy várhatunk úgy is, hogy együtt akarunk majd eljönni ide a templomba karácsonykor. Hogy együtt akarjuk hallani az igét. És erre már most tudatosan készülünk azzal, hogy megtanítjuk a gyerekeinknek az imádságokat, elmondjuk nekik a bibliai történeteket, és majd aztán együtt adunk hálát itt a templomban. Aztán lehet várni idegesen és türelmetlenül, amikor csak túl akarom élni ezt az ünnepet, mert utálok főzni, sütni, mosogatni még jobban. Utálok sorban állni. Utálom a tömeget. És várhatunk úgy is, hogy kérjük Isten gondviselő szeretetét, hogy vegye körül a családunkat, és adjon békességet, hogy valóban méltósággal tudjuk ezt az ünnepet megélni. És várhatunk aktívan vagy passzívan. Ez az ige, amit hallottunk, az aktív várakozásra tanít bennünket. Ez a fajta várakozás, ez az aktív várakozás, ez magában foglalja az imádkozást, a bibliaolvasást, a tudatosan élt keresztény életet. Amikor nem csak a saját magam életével foglalkozom, hanem mások javára akarok válni, másoknak akarok szolgálni, amikor eszköz akarok lenni Isten kezében. Arra tanít minket Jézus, hogy úgy várjuk az ő visszajövetelét, mint ahogyan a szolga teszi ebben a példázatban. Hallottuk, hogy a ház ura menyegzőre volt hivatalos, de ez a szolga ébren várta az ő hazatértét. Nem felejtkezett el a teendőiről. Nem feledkezett el a feladatairól, csak azért, mert nem volt otthon a ház ura. És így most bennünket is figyelmeztet Jézus ezen a példázaton keresztül, hogy nekünk nem szabad elfelejtenünk azt, hogy milyen feladatokat kaptunk tőle. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Isten miket bízott ránk, hogy mit vár el tőlünk. A passzív várakozás az olyan, mint amikor egy beteg sokáig ágyhoz van kötve, és aztán amikor meggyógyul, akkor találkozik valakivel. És ez az illető megkérdezi tőle, hogy mivel töltötte azt az időt, amíg ágyhoz volt kötve. És akkor ez a már meggyógyult beteg azt mondja, hogy hát semmivel. Csak vártam, hogy meggyógyuljak. Ez a fajta passzív várakozás nem keresztény. Ez nem az, amit Jézus vár tőlünk. Ez egy olyan várakozás, ami úgy irányul a jövőbe, hogy közben elmulasztja a jelent. És sokan éppen amiatt csalódnak Istenben, hogy csak várnak. Várják, hogy majd valami nagy csoda történik az életükben. Várják, hogy majd megváltozik az arcuk, a hangulatuk, hogy majd megváltoznak az emberi kapcsolataik, hogy majd megújulnak, megújul a környezetük. Csak éppen nem tesznek érte semmit. Az ilyen ember nagyon könnyen csalódik az Istenben. De ez az ige az aktív várakozásra tanít minket. És Jézus ehhez két parancsot ad segítségül nekünk. Az első így szól, hogy legyen derekatok felövezve. Az övről annyit érdemes tudni, hogy a keleti ember általában három élethelyzetben használta. Vagy akkor, hogyha dolgozott, vagy akkor, hogyha útra indult, hogy felkösse a ruháját, és ne akadályozza a mozgásban, vagy akkor, hogyha harcolt. Azért, mert erre az övre erősítették fel a fegyvereket. És hogyha ezt az igét, ezt a példázatot egy kicsit lelki szemmel olvassuk, vizsgáljuk, akkor észrevehetjük, hogy van egy párhuzam a szolga és a katona között. És nem csak annyi, hogy mind a kettőnek ő volt a derekán, hanem az is, hogy a szolgának is és a katonának is csak egyetlen emberre volt szabad hallgatnia, az ő urára. Nekünk az a feladatunk, hogy szolgaként és katonaként is éljünk. Mert kaptunk az Istentől egy országot. És ebben az országban benne van kinek-kinek az otthona, a családja. És itt nem csak szolgálnunk kell, hanem azt meg is kell védelmeznünk. És talán eszünkbe jut Pál apostolnak az Efézusi levele, ahol leírja, hogy milyen sok lelki fegyvert kapunk az Istentől, hogy ellen tudjunk állni a gonosznak. Azt mondja Pál, fel kell öveznünk magunkat igazság szeretettel, fel kell vennünk a megigazulás páncélját, lábunkon a békesség evangéliumának kell lennie. Kezdünkben a hitnek a pajzsának, fejünkön az üdvösség sisakja legyen, és a kezünkben a lélek kardja. Nagyon sok lelki fegyvert kaptunk az Úrtól. És ezeket azért kaptuk, hogy ne csak várjuk őt, hanem méltóképpen várjuk. És a másik parancs, ami elhangzott ebben az igében, az így hangzik, hogy legyen a mi lábásunk meggyújtva. Jézus idejében úgy készítették a lámpást, hogy egy botra rátekertek egy kis szövet darabot, azt belemártották egy olajostálba, és aztán meggyújtották. És ezért ez a módszer megkövetelte azt, hogy amikor elmentek otthonról, vigyék magukkal az olajos edényt is. Hiszen, hogyha leégett az olaj a szövet darabról, akkor újra bele kellett mártani ebbe a tálba. Vagyis nem elég, hogyha csak ezt a botot hordoztuk rajta ezzel a szövet darabbal. Nekünk gondoskodnunk kell a feltöltésről is. Gondoskodnunk kell az olajról. Sokszor azért siklik ki egy élet, azért megy tönkre egy kapcsolat, egy házasság, mert az emberek elfelejtkeznek az olajról. Nem jut eszükbe, hogy mi lesz akkor, hogyha kialszik a lámpa. És sok életben lett emiatt sötétség. Egy ideig égett a lámpás, aztán kialudt. És akkor már lehet, hogy késő kapkodni, hogy hol van az olajos tál. Jézus arra tanít bennünket ebben a példázatban, hogy ne csak pislákoljon a mi lámpásunk. Ne csak félig meddig, ne csak ímmelámmal várjuk őt, hanem ez a lámpás valóban égjen, világítson, és meleget áraszton. De ehhez nekünk szükségünk van az olajforrásra. És ez a forrás az maga Jézus Krisztus, aki felkínálja nekünk az ő szent lelkét. Mert a Bibliában az olaj az mindig a szent lelket jelképezi. Ezért ebben a példázatban az is egy kérdés, hogy bennünk vajon megvan-e Krisztus lelke? Tudunk-e krisztusi lelkülettel egymás felé fordulni? Hogyha megvan bennünk ez a krisztusi indulat, akkor ez erőt ad ahhoz, hogy türelmesen forduljunk egymás felé, hogy szelíden szóljunk a másikhoz, hogy megbocsássunk egymásnak. Erre a világító lámpa életre ad parancsot Jézus ebben az igében. Lehet élni úgy is, hogy van egy lámpásunk, egy ideig világít, aztán kialszik. Csak nem érdemes. Mert ilyenkor ott marad helyette a sötétség, ott marad helyette a szeretetlenség, a hűtlenség, a részegeskedés, a hazudozás, a féltékenység, a fájdalom. És lehet élni úgy is, hogy majd a gyerekeink, az unokáink büszkék lesznek arra, hogy nekünk valóban világító életünk volt. Nemrég beszélgettem az egyik unokatestvéremmel, és szóba került nagyapánk, aki 2 éve hunyt el, és az élete utolsó néhány évében már nagyon súlyosan beteg volt, és biztosan nagyon nagy fájdalmai is voltak, de soha egyetlen egyszer sem hallottuk őt panaszkodni. Ő mindig a Bibliát olvasta, mindig az Istenhez fohászkodott, és mindenben az ő akaratát kereste, és látta is meg. Csodáltuk, hogy ilyen világító élete volt. Csak azt sajnálom, hogy nem mondtuk meg neki. Legyen a mi lámpásunk is meggyújtva. Lángoljon a hitünk, a szívünk, és árasztunk fényt magunk körül, és árasztunk melegséget, és így várakozzunk ebben az adventi időszakban. Különösen most, hogy karácsonyra készülünk, de az egész életünknek ilyen világító lámpa életnek kell lennie. És az, hogy milyen lesz ez az ünnepünk, nagyon sokban attól függ, hogy oda tudunk-e figyelni erre az igére, megfogadjuk-e azt a parancsot, amit Krisztustól kaptunk, és tudunk-e világító lámpaként élni. De akinek még nincs is meg ez a világító élete, vagy már csak pislákol a lámpája, pislákol a hite, egyre kevesebb benne a szeretet, akkor az merjen kérni. Hiszen Jézus maga mondta, kérjetek, és adatik nektek. Kérjétek a Szent Lelket, és megkapjátok. Az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, őt nem hiába várod. Betér hozzád, megáll. A testig ők halál, de bűnödet, ha bánod, Szent Lelke bőven árad, és a szív üdvöt talál. Ó Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív, te készítsd el, te néked lesz otthonod e szív. Jerhű szívembe hát, ha bár szegény a szállás, de mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát. Amen. Helyünkön maradva feleljünk az ige hirdetésre is, énekeljük a 226. dicséretünket. Énekeljük mindegyik versével. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk neked a lehetőségért, hogy hallhatjuk a te szavadat, amellyel tanácsolni akarsz bennünket, amellyel figyelmeztetsz bennünket is, amellyel megerősítetsz bennünket. Köszönjük, hogy utat mutat nekünk a helyes életvitelre és a helyes várakozásra. Urunk, köszönjük neked az adventi időszakot, amelyben élünk, és amely a belső megújulás és a csend idejévé válhat. Ezért könyörgünk most hozzád, hogy újíts meg bennünket, mert szeretnénk olyanok lenni, mint a szolga a példázatban. Szeretnénk mindig készen állni a te visszajöveteledre. Szeretnénk, hogyha a ránk bízott feladatokat hűségesen tudnánk elvégezni. Szeretnénk, hogyha mindig világító életünk lenne, és nem aludna el a szeretet, a hűség, a hit és a megbocsátás lámpása. Köszönjük, Urunk, hogy te egy kiapadhatatlan olajforrás vagy, akiből mindig meríthetünk. Szeretnénk, hogyha helyesen tudnánk várni téged egész életünkben. De most különösen kérünk téged, hogy tedd áldott lelki készülődésé az ünnepre való várakozásunkat. Könyörgünk azokért, akik egyedül készülődnek az ünnepre. Kérünk, te vigasztald meg őket. Vedd körül őket a te szereteteddel. Könyörgünk azokért, akik a gyász fájdalmát hordozzák, és most ilyen megtört szívvel állnak a karácsony ünnepe előtt. Különösen könyörgünk azokért, akik mostanában veszítettek el valakit. Te tudod, Urunk, hogy ilyenkor az emberi szó nem sokat ér. Ezért kérünk téged, hogy áradd rájuk a te békességedet. Add, hogy a te akaratodban megnyugodva tudjanak emlékezni az ígéretre, hogy a hűséges szolgák elnyerik méltó jutalmukat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Tollaival fedezd be, szárnyai alatt találsz oltalmat. Pajzs és páncél az ő hűsége. Amen.